Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk el egy imádsággal. Dicsérettel, magasztalással, háladással járulunk a szent színed elé, és megköszönjük, atyám, hogy egy gazdag kegyelmedből igazát étettünk Krisztusban, és bármikor beléphetünk a tróntermedbe, bármikor felemelhetünk valakit, bármikor a szívünk kívánságával jöhetünk eléd, amely kívánságokat valójában te helyezted a szívünkre. Tudjuk, atyám, hogy előtted nincs lehetetlen. Tudjuk, hogy a te irgalmad és könyörületességed hatalmas irántunk. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged. Köszönjük, Uram, a mai napot, hogy veled tölthetjük. Köszönjük, Uram, a te igédet, amit nekünk adtál, ami a legfelsőbb hatalom a számunkra az életünkben. Köszönjük, Uram, a világosságot, amit elhoztál. És hálát adunk a tisztálátás szelleméért, hogy meg tudjuk különböztetni a hamisat az igaztól. Köszönjük, Uram, a keresztbe végett művét, a dicsőséges megváltást, annak a gyümölcseit. Köszönjük az örök életünket, az igaz voltunkat. Hálát adunk a megigazulás ajándékáért és a kegyelem ajándékáért, amit bőséggel megragadunk, mert ez által uralkodunk az életben. A Krisztus által. Hálát adunk nem utolsó sorban azért, hogy a hatalom királyi székére ültettél, atyám, bennünket az Úr Jézus Krisztussal együtt, és ebből a hatalmi pozícióból királykodunk, és a talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét a Jézus nevében. Megköszönjük a kiontott szentvért, amit bőséggel megragadunk, és kitartjuk a sötétség erőivel szemben, ezzel megállt parancsolunk a számukra, és magasan fölemeljük a szövetség vérét, és bízunk, atyám, a te szövetségi hűségedbe, és ez alapján szólítjuk a megoldásokat a trónteremből minden életre. Mert tőled származik a legjobb. Köszönjük, atyám, az oltalmadat, a védelmedet. Megáldjuk Jézus nevében a gyülekezet minden tagját, családját, szeretteit, a munkahelyeket, ahol dolgoztok, a munkatársakat, mert ezzel természetfeletti erőt szabadítunk el felettük, és megadjuk a változás lehetőségét a számukra. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Öleld meg a szomszédodat, és kívánj neki gazdag kegyelmet. Szeretettel ölelünk és köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok. Múlt héten kedd reggelre viradóra volt egy álmom Santers pásztorról. Annyi volt, hogy Pesten voltam, a könyvespult szintjén ott álltam, és ahogy fölnéztem az üvegajtón keresztül, ahol vannak bent az oszlopok, ott láttam Erzsébetet és Jimet elvonulni egy pillanatra ott az üvegajtón keresztül. Hálát adunk a Szent Szellemnek, bekapcsolt az ajándékokat, mint említettem a fülben. Sípcsontban van gyógyulás, meg fogászati területen. Halleluja. Köszönjük az Úr kegyelmét, a gyógyító szándékát. Folytatjuk a kegyelem ajándéka sorozatunkat. A 13. rész következik, amelynek a címe a kegyelem árad, ahogy énekeltük is. Az első pontunk a gondolatok tisztasága. A múlt héten ott hagytuk abba, hogy az énekek éneke könyvéből a 6. fejezet 4. versét néztük meg, és igazából ott egy erőteljes kép van, és ezt az erőteljes képet szükséges megragadnunk, hogyha győzedelmes életet akarunk élni az elménk területén is. Ebben a versben az ember fejét a gránát almához hasonlítja, a benne levő magok a gondolatok, és a magok között levő vörös folyadék pedig az Úr Jézus vére jelképesen. Lehet, hogy a keresztények küzdenek kísértéssel, kívánságokkal, testi vágyakkal, haraggal, bűntudattal, képmutatással, de az Úr győzelmet szeretne az ő elméjükben dúló csatákban is. Tehát győzelemre szeretné vezetni. A képmutatásra majd külön kitérek, mert a mai igefalatok erről szólnak, ezt adta az Úr témának, mert ez egy elég érdekes dolog, ahogy elmélyedtem az igében. Az 1 János 1:7-et olvassuk el. Ebben arra figyeljetek fel, legyetek szívesek, hogy ez egy folyamatos, jelen idejű szentvér lüktetést jelent felettünk. Tehát folyamatos és jelen idejű. 1 János 1:7.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Amen. A megtisztít szó, mint látjátok, nem múlt idő, hanem jelen idő. És ez a görög nyelvben egy folyamatos, jelen idejű munkát mutat. Azaz, Jézus vére megállás nélkül folyamatosan tisztítja az újjászületett szenteket. A szent vér ugyanis soha nem áll meg, hogy mossa a gondolatainkat. A kísértés minden formája így elmosódik, és ha valakinek a jelen pillanatban is van valamilyen kisikló gondolata, azt is tisztítja folyamatosan. A hívők problémája sok esetben az, hogy nem hisznek a kísértő gondolatokban. Már pedig a múlt héten is, úgy emlékszem, megbeszéltük, hogy a gondolatok három forrásból származnak. A jó gondolatok Istentől, a rossz gondolatok az ördögtől, és a kívánságainkból is születhetnek gondolatok, a saját elménkből. Ismeritek már azt a történetet, amit Hegel is leírt, hogy a madarak átrepülhetnek a fejünk felett, és egyik madárnak sem engedjük meg, hogy fészket rakjon a fejünkön. Ugyanígy nem szabad megengedni, hogy a rossz gondolatok beüljenek és fészket rakjanak az elménkben. Természetesen jöhetnek kísértő gondolatok. Ezek a gondolatok jönnek és mennek. Először is nekünk meg kell tudni különböztetni, hogy mi az építő és mi a romboló gondolat, és a romboló gondolatnak pedig meg kell tudnunk tiltani, hogy az ne rakjon fészket a gondolataink között az elménkben. Győzelmet úgy arathatunk a gondolataink felett, hogyha tudatosítjuk azt, hogy az Úr Jézus drága szent vére folyamatosan tisztít. Az elménk feletti győzelem Jézus megváltásában rejlik. Tehát tudatosítani azt, hogy Jézus vére folyamatosan tisztít. Igaz, hogy csak a szellemünk van teljesen megváltva és újjáteremtve, az elménket nekünk kell megújítani, és a testünk számára pedig meg van ígérve a megváltás, ez pedig az elragadtatás pillanata lesz, amikor megdicsőült testet fogunk kapni. Tehát az elménk megújításával valóban nekünk, újjászületett keresztényeknek feladatunk van. A kettes pontunk a vádak. És a római levél 6. fejezet 1. verséhez lapozunk. Pál szavait annak idején sokan félreértették és megvádolták. És Joseph Prince is ugyanebben a cipőben jár, hogy akik nem értik a kegyelemnek az öröm üzenetét, megvádolják, és tévesen azt állítják, hogy arról szól a tanításuk, Pálnak is, meg Joseph Prince-nek is, meg a kegyelem tanítóknak, hogy vétkezzünk többet, mert a kegyelem annál nagyobb lesz. Annál nagyobb kegyelmet nyerhetünk, ha minél többet vétkezünk. De ez nem igaz. Római levél 6.1.
Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?
Tehát ezt az igét sokan félre értelmezik és félre magyarázzák. Joseph Prince is kijelenti, hogy ellene van a bűnnek, mert a bűn rossz és pusztító következménnyel jár. Néhányan tévesen úgy hiszik, hogy a bűn feletti győzelmet úgy lehet elnyerni, hogy még több törvény prédikálnak. Még jobban fejbeverik a hívőket, és beledögölik a mocsárba. Római levél 5.20-as verse.
A törvény pedig bejött, hogy a bűn megsokasodjék, de ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.
Amen. Az a helyzet, hogy minél többet prédikálnak a törvényről, annál jobban meg fog sokasodni a bűn. Mert mind jobban felismerik a hibás lépéseiket. Mindez azért van, mert a Biblia írja, hogy a bűn ereje a törvény. Amikor a bűn láttán még több törvényt kezdenek el tévesen prédikálni, az olyan, mint amikor olajat öntenek a tűzre. Tehát még jobban felgerjeszti a lángukat. A harmadik pontunk a kegyelem bősége. Joseph Prince is ugyanazt az evangéliumot prédikálja, mint annak idején Pál. A Róma 5.20 jelentése a következő. A bűn nem állítja meg a kegyelem áradását, de Isten kegyelme megállítja a bűnt. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Mondjuk el együtt. A bűn nem állítja meg a kegyelem áradását,
de
Isten
kegyelme
megállítja a bűnt. Amen. Melyik a nagyobb? Az emberek bűnei, vagy Isten kegyelme? Hát egyértelmű, hogy Isten kegyelme mindennél nagyobb. A görögben ez a római levél 5.20-as verse azt állítja, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem túl árad. Tehát a görögben a megsokasodik szó azt jelenti, hogy túl árad, túl csordul, tehát bőséges. Tehát ahol a bűn megnyilvánul, ott Isten kegyelme túl áradóan van jelen. Még egy fontos mondat. A kegyelem az egyetlen erő, amely megállítja a bűnöket. A kegyelem az egyetlen erő. Ezt is elmondhatjuk együtt, hogy beivódjon a szívetekbe. A kegyelem az egyetlen erő, amely megállítja a bűnt. Amen. Amikor netán elvéted, akkor a bűntudat és a kárhoztatás helyett fogadd el Isten túláradó kegyelmét. Tehát nem önsajnálatba kell esni, nem önkárhoztatásba és bűntudatba, hanem a kegyelmet kell megragadni. Isten kegyelme azt mondja, ilyen esetben, amikor a hívő elvéti, hogy még mindig Isten igazsága vagy Krisztusban, attól függetlenül, hogy valamit elhibáztál. Mert a Szentvért, ami felettünk van, semmi nem tudja hatástalanítani. Semmiféle cselekedet nem tudja hatástalanítani. Mert ugye nem cselekedetek által nyertük a kegyelmet, még a megigazulást. Nézzük meg, hogy aki kegyelemben jár, és aki törvényekben jár, mi a különbség a kettő között. A túláradó kegyelem fog megmenteni a bűntől. Tehát aki kegyelem tudatú és a kegyelem útján jár, az megragadja bőséggel a kegyelmet, és megmenti őt a bűntől. Viszont aki a törvény szerint él, vagy netán kevert evangélium szerint él, ez is nagyon veszélyes, nem csoda, hogy Pál ki volt akadva a galatákra. Tehát aki törvény alatt él, vagy kevert evangéliumban él, az a bűntudatban és a kárhoztatásban dagonyázik, és nem képes, hogy győzelmet arasson a bűn felett. Mert nem a kegyelemben él, hanem a törvényben él. Számukra nincs reménység, mert úgy vélik, hogy Isten eltávozott tőlük. Mert elvétették, elhibázták a dolgot. A bűn feletti győzelem csak akkor jön, hogyha találkoznak a túláradó kegyelemmel. Isten kegyelme az, amely igazzá teszi a bűnöst. Amikor elveszettek voltunk, akkor igazából mi is bűnösök voltunk. És Isten kinyúlt, megtalálta a nyitott szívű emberkéket, és megadta az újjászületés lehetőségét valamilyen módon keresztül. Tehát nem az igazakat hívta be, mert azok már bent vannak Isten királyságába, hanem az elveszetteket, a bűnösöket keresi Isten, hogy igazá tehesse a Szentvér által őket. Jaj, Uram, ez nagyon szép volt. Negyedik pontunk. Isten igazság szolgáltatása. Nagyon jó, hogyha a szentek felírják a szívük táblájára, hogy Isten igazság szolgáltatása az ő oldalukon áll. Mert Isten nem ellenünk dolgozik. Isten a mi oldalunkon áll. Miként lehet igaz, tehát megigazult az, aki nem tett semmi helyeset, és épp most az elmúlt pillanatban is elvétett valamit. A kérdésre egy másik kérdés. Hogyan lehetett Jézust bűnösként kárhoztatni, holott nem követett el semmit? Azért volt ez lehetséges, mert ő az összes bűnödet magára vette a kereszten. Elhordozta, és a büntetést ő kapta helyetted és helyettem. Hogyha Jézus már meg lett büntetve a bűneinkért, akkor igazságtalanság lenne, hogyha Isten újra fizetséget követelne külön-külön a bűneinkért, amit az újjászületésünk után elkövettünk. Kétszer nem büntethető ugyanaz a kihágás, még a világban sem. Ha elkövet valaki egy kereszt szabálytalanságot, kétszer nem vonható felelősségre. egyszer. Tehát, hogyha az emberiség bűneiért Jézus meg lett büntetve, akkor még egyszer az a büntetés nem róható ki. Mert ez le van rendezve. A bűn büntetése helyes. Tehát, hogy Isten megbünteti a bűnt, az egy helyes és igaz dolog. De már megbüntette a bűnt a helyettesítőnkön, amikor Jézus a kereszten volt. Ezért Isten nem fog újra büntetést követelni, mert ő igazságos. Tehát kétszer nem fogja ugyanazért a bűnért kirúni a büntetést. Tehát ezért nyugodt lehetsz. Nyugodtan aludszkálhatsz. Hogyha megérted, hogy Isten igazság szolgáltatása a kereszten beteljesedett, akkor azt is meg fogod látni, hogy a kegyelem alatt Isten igazság szolgáltatása a te oldaladon áll, és követeli a felmentésedet, hogy szabad légy, hogy gyógyult légy, hogy bővölködő légy, és mindaz, ami hozzátartozik egy normális élethez. 1 Korintus 15.34-et olvassuk el. Ezt már olvastuk korábban, de az Úr ezt az igét előhozta azok számára, akik megkérdezik azt netán, hogy a kegyelem nem tesz túl szabaddá. Itt van az igében a válasz. 1 Korintus 15.34.
Ébredjetek rá, hogy megigazultatok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent. Megszégyenítésetekre mondom.
Amen. Hát egy, tudatosítani szükséges azt, hogy mi Isten igazsága vagyunk Krisztusban. Tudatosítani szükséges, hogy igazak vagyunk a Szent Vér által. Isten igazát tett Krisztusban bennünket, amikor megmosott a Szent Vér. A másik pedig, ezt ne vegyük túl nagy szabadságnak, ne szélsőségesen használjuk a szabadságot, mert utána a következő gondolat ott van, hogy ám de ne vétkezzetek. Tehát nem szabad átesni a ló másik oldalára, hogy akkora nagy szabadságban vagyunk, hogy most már aztán mindent csinálhatunk. Mert aki így él, az gyakorlatilag terheli a saját lelkiismeretét. Mert jelentkezni fog nála esetleg a bűntudat, a kárhoztatás, és ehhez hasonló. És az le fogja húzni. És a hitét is legyilkolja. Hit nélkül pedig nem tudunk Istentől semmit elvenni. Isten igazságossága azt követeli, hogy élvezd a kereszt minden előnyét. Tehát Isten nem kárhoztatni fog, hanem ő már fölmentett Krisztusban. Ne hagyd figyelmen kívül ezt az erőteljes kijelentést, mert ez Jézus evangéliuma, hogy élvezd a kereszt minden előnyét. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. A bővölködés az mindenre vonatkozik. A kegyelemben való bővölködésre, és annak a gyümölcseire. Még hogyha olykor elvétjük is, Isten kegyelme túlárad, és elnyeli azokat a hibákat, amit elvétettünk. Az ár már kifizettetett a Kálvárián. Ezt ne felejtsétek el. És kétszer ugyanazt a büntetést nem kell kifizetni. Ha kétszer kiküldenék a csekket gyorshajtásért, akkor az autós úgyis azonnal szaladni és reklamálna, hogy egyszer már kifizettem. Kétszer nem kell. Valami tévedés történt. 1 János 2.1.
Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
Amen. Ez a vers is azt írja, hogy azért ne vétkezzetek, tehát úgy rendezzük be az életünket, hogy a cselekedeteink ne terheljenek bennünket, mert azok lenyomnak. Azt írja itt a vers, hogy Jézus a szószólónk, a közbenjárónk, a védőügyvédünk, és ő a felmentésünket követeli. Az ő vére lett ugyanis a kiengesztelő áldozat minden bűnért. Tehát ő már kifizette az árat. A Facebook oldalamon kapok sok képmegosztást, tehát ilyen igés képeket. Az üdvösség mindenkié, de nagy ára volt. Körülbelül így szól ez az üzenet. Tehát Jézus kiengesztelő áldozat volt a kereszten minden bűnért. És amikor Isten rád néz, akkor Jézus férét látja rajtad, ami téged igazzá tett. Tehát Isten nem bűnösnek lát, nem egy pondrónak, nem egy féregnek lát, hanem egy igaz embernek, akit a Biblia szerint ugye királynak és király kisasszonynak nevez, akiben benne van a Júda oroszlána. Ötödik pontunk a páli evangélium. Joseph Prince nagyon mérehatóan prédikálja a páli evangéliumot, hogy szabadság és győzelem jöjjön az emberek életébe. A kegyelem üzenete miatt a törvényt védelmezők ellene fordultak. De aki Jézust követi, az nem lehet egy semleges állásban. Vagy szereti valaki Jézust, vagy megveti. Nincs középút. Mi szeretjük az Urat. És ki is fejezzük naponta, és várjuk a közléseit, meg a látogatásait. A kegyelem nem a cselekedetekre épül, ahogy olvastuk már korábban az Efézus 2-ben, 8-as, 9-es versben, hanem Jézust magasztalja fel, mert Jézus végezte el a munkát. A lapockában van valakinek valami gondja? Itt ezen a részen? Halleluja! Köszönjük, Uram! Minden kereszténynek, minden pásztornak időnként szüksége van megerősítésre. És ezek úgy előre viszik, ezek a megerősítések. Tehát Joseph Prince is tanította a kegyelmet, nagyon mélyrehatóan. Egy idegen szót használ a könyv, hogy radikálisan, de igazából jobb, ha azt mondom, hogy mélyrehatóan, hatásosan és hatékonyan. És egyszer betért egy könyvesboltba. De előtte imádkozott, hogy Uram, mutasd meg nekem, és erősíts meg abban, hogy én helyesen tanítom a kegyelem evangéliumát. Persze, amikor az ember támadásra érik, akkor azért úgy elgondolkodik, hogy tényleg én jó vonalon vagyok, vagy megjönnek a vádló gondolatai. Tehát fontos mindenkinek a megerősítés. És ahogy bement a könyvesboltba, valami oda vonzott az egyik könyvespolchoz, és ott talált egy Dr. Martin nevezetű pásztor könyvsorozatát. Ez a Dr. Martin 1899-ben született, és 1981-ben halt meg. Londonban volt majdnem 3 évtizedig a Westminster kápolnának a lelkésze, és tisztelték mind a hagyományos egyházak, és mind a karizmatikusok. Tehát egy hírneve volt ennek a Dr. Martinnak, és megragadta Joseph Prince az egyik könyvét, és így találomra kinyitotta, idézőjelben mondom, hogy találomra, és a Róma 8.1-nél nyílt ki egy üzenet. Ezt felolvassuk.
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint.
Amen. Amen. Pál itt azt hangsúlyozza, hogy a bűneltörlés mind a múlt, mind a jelen, mind a jövő vonatkozásában megtörtént. Azaz mindenkorra megtörtént. Joseph Prince ettől igen izgatott lett, mert ő is ezt a kijelentést vette az Úrtól, csak szüksége volt egy megerősítésre. És igazából annak örült, hogy ő amikor még nem is élt, akkor a Dr. Martin ugyanezt a kijelentést megkapta. A legtöbb gond abból származik, hogy néhány kereszténynek nem sikerült felismerni a Róma 8.1-nek az igazságát. És ennek az igazsága az, hogy semmi nem tudja a hívőt kárhoztatás alá helyezni, mert a szent vér ott van felette. A nincs kárhoztatás, az gyakorlatilag egy ellentmondást nem tűrő kifejezés. Tehát ez nem tűr ellentmondást. Hogyha ebből az igéből bármit is elvennénk, azzal gyakorlatilag megtagadnánk az írásokat és megmásítanánk. És a Biblia végén pedig ott áll, hogyha valaki egy pontocskát elvesz belőle, vagy hozzátesz, az nem fog jól járni, nem fog dicséretet kapni érte. Azokat a szolgálatokat, akik a kegyelem evangéliuma miatt támadások érnek, az gyakorlatilag azért van, mert ők a páli evangéliumnak a hirdetői. Az eredeti kegyelem üzenetnek a hirdetői, a szószólói. Hogyha a prédikátorok nem mérehatóan tanítanák a kegyelmet, akkor az emberek élete nem változna meg, és az emberek élete nem lenne áldott. A kegyelem prédikátorok továbbá látni akarják azt, hogy a hívők élete gyökeresen átalakul, és valódi gyümölcsöket fognak learatni. Például a pusztító szokásaikat le tudják tenni, uralmat vesznek a bűneik felett, tehát szabaddá válnak, és ehhez hasonló. A kegyelem evangéliuma erőfeszítés nélküli győzedelmes életbe vezet téged és minden hívőt Krisztusban. Tehát a lényeg az, hogy nem a törvény prédikálásával lehet a bűnt megakadályozni, hanem a kegyelemnek egy nagyon erőteljes, egy mélyreható tanításával. Mert ez fogja a bűnt megakadályozni, ahogy említettük a Róma 5.20 kapcsán, hogy a bűn nem állítja meg a kegyelem áradását, de Isten kegyelme megállítja a bűnt. Tehát bőséggel meg kell ragadni, és ezt a szavainkkal, a hit szavával tudjuk megtenni. Megragadni és kiárasztani az életünk felett, vagy mások felett. Ahogy olvastam Joel Osteennak a Megvallások című könyvét, ajánlom figyelmetekbe az zárszót. Én tegnap ott tartottam. Hát fantasztikus, aki még nem olvasta, vagy aki olvasta, tudja, aki nem olvasta, olvassa el az zárszó. És igazából hogyan tudunk győzelembe jutni? Ez a kérdés. Hát mindenképpen az ige által, meg az Úr Jézus által, meg a bennünk levő Júda oroszlánó által. Joel Osteen azt írja a Márk 11.23 alapján, ami ugye azt mondja, hogy az új fordítás szerint, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, az aki, az a te vagy. És ebből kapott egy kijelentést, hogy a te hegyed a te szavadat érti meg. Ha szólsz hozzá, akkor meghallja. Ha nem szólsz hozzá, akkor nem fogja meghallani. Ilyen egyszerű. A mi Bibliánk úgy írja, hogy valaki mondja ennek a hegynek, ez jobban tetszik nekem, mert az aki, az te vagy, meg te vagy. Tehát mindenki saját magának tudja ezt szólni, kihirdetni, hogy a hegy ugorjon a tengerbe. De ezt az áró részt nagyon figyelmetekbe ajánlom, mert egy nagyon-nagyon erőteljes üzenet van abban is. Az egész könyv egy fantasztikus. Már ahogy beszélgettünk különböző szentekkel, mindenki azt mondja, ez pont úgy érzem, hogy nekem szól. Ha veled beszélek, azt mondod, hogy neked szól, ha te veled, akkor neked szól, ha veled, akkor mondod, hogy neked szól, ha én olvasom, akkor azt mondom, hogy nekem szól. Tehát annyira jó. Annyira élő és annyira személyre szabott. Igen, ott az van, hogy valaki, itt a új fordításban pedig az van, hogy aki. Tehát a te hegyed, a te problémád, az a te szabadat tudja felismerni. Mindenki életében időnként vannak hegyek. Ezek nem mások, mint a mi problémáink, akadályaink, korlátaink, és egyszerűen kell szólni a hegynek, a korlátnak, az akadálynak, hogy távozzon. Tehát vannak az életünkben meddő dolgok, terméken dolgok. Jézus mit tett a fükefából, amelyéről nem tudott gyümölcsöt venni? Elátkozta. És azonnal elkezdődött a gyökér szinten a pusztulás. És legközelebb, amikor visszatértek, megdöbbenve látták a tanítványok, hogy teljesen kiszáradt. És amikor te szólsz a hegyhez, akkor ha nem is látod azonnal a mozdulást, a változást, te hidd el, hogy a gyökér szinten elkezdődik a munka, és elkezdődik annak a akadálynak a felszámolása. Vannak hetek, amikor több imateher észlelhető, és amikor egy ilyen ima után kimegyek az imaszobámból, akkor a családom azt mondja, hogy apa most feldúlt. Nem feldúlt, csak harckészültségben van. Hát látszatra úgy tűnik, hogy feldúlt, de igazából harckészültségben van, mert éppen most fejezett be egy csatát. Aztán amikor elmúlnak az imaterhek, akkor azt hallom, hogy apa most már jobb kedvű. Az Úr elővetette velem a 2012-es évi januári örömhírmondó számát, az a kép, ahol a láb tapossa a kígyót. Na most azért ajánlom figyelmetekbe, hogy olvassátok el, különösen ott a vége, ha jól emlékszem, ami vonatkozik a gyülekezetre is. Először is az első részében ott van egy profécia, amit Joel Christiantől kaptunk az Úr kegyelméből, hogy milyen hatalommal ruházott fel az Úr. És a végén pedig az van közzétéve, ez a Juditnak volt a látása, álma, ott a végén az van közzétéve, hogy tehát ez a védelem, ez az oltalom vonatkozik mindazokra, akik a köpönyegünk alá tartoznak, és ugyanezt a hatalmat tudjátok ti is gyakorolni. Tehát ezt öltsétek magatokra. Ugye? Így van. Tehát ha magadra vonatkoztatod és tudatosítod, akkor neked is fog működni. És sokszor hálát szoktam adni az Atyának, hogy megőrzi mindazokat, akiket ő ránk bízott. Azt mondtam, hogy szólok a képmutatásról. Ez van a mai ige falatokban. Elég sok igét sikerült összegyűjteni. Hát a keresőprogrammal az könnyű, mert beírom, hogy képmutatás, aztán kihagyja az egész sort, ami nagyon áldásos ez, és úgy látom, hogy másoknak is tetszik, mert időnként jönnek vissza igazolások a levelező listán. Először is a képmutatásnak a meghatározását megkerestem az interneten. Az egy megtévesztő magatartás, vagy megtévesztő megnyilatkozás. A képmutatást úgy is mondják, meg a görög is úgy fordítja, hogy színlelés. Tehát másnak mutatja magát, mint amit gondol. És valószínű, hogy Krisztus testében vannak ilyen problémák, mert a korai egyházban találni ezt, meg az Ószövetségben is. Tehát egy eléggé hosszú igesor jött össze ezzel kapcsolatban. Olvassuk el Jobb 15.34-ben egy nagyon ütős ige, amire az Úr a figyelmemet ráirányította, és főképpen az első része, de olvassuk el, Jobb 15.34.
Mert a képmutató háza népe meddő, és tűz emészti meg az ajándékból való sátrakat.
A meddő azt jelenti, hogy terméketlen, gyümölcstelen. És a képmutatóra írja, hogy a képmutató élete ilyen. Az egyszerű fordítás azt mondja, hogy az istentelenek nem jutnak semmire. Tanultuk, meg lehet, hogy most benne van a pesti összefoglalóban is, hogy az ige tükör. Tehát, ha valakinek az élete meddő, gyümölcstelen, terméketlen, és úgy végig lehet zongorázni mindenkinek a saját életét, hogy gyógyulás, anyagiak, családi kapcsolatok, és kinek milyen listája van, ugye? Lehet, hogy bele kellene nézni a tükörbe, az ige tükrébe. Mert nekem azt sugallja ez az ige, és lehet, hogy valahol az internet hallgatóság között van az a drága szent, akinek ez szól, hogy lehet, hogy a gyökérkezelést a képmutatásnál kellene kezelésbe venni. Aztán a következő igevers, a Máté 7.5-ben, azt ismeritek már, ugye, hogy először a saját szemünkből kell kivenni a gerendát, és a másik szeméből a szálkát. Tehát önvizsgálat megint csak. Ez volt a Máté 7.5. Ezt nem olvassuk fel, fölírhatjátok, de megkapjátok e-mailben is, akiknek ugye van internet elérhetősége. A Máté 15.5-ben, a 7-8-as versben azt mondja Isten, hogy a képmutató az a szájával közelek ő hozzá, de a szíve nagyon-nagyon távol van Istentől. Aztán a Biblia felhívja a figyelmünket, hogy a szeretet képmutatás nélkül való legyen, a hitünk képmutatás nélküli legyen. Róma 12.9-ben van az, hogy a szeretet képmutatás nélkül való legyen. És nagyon megdöbbentem, amikor elérkeztem a Galata 2.13-hoz. Barnabás, aki Istennek a szolgálója volt, elsodródott a képmutató beszéde által. Tehát el tudták vonzani az egyenes útról. Tehát a képmutatásnak van egy ilyen káros mellékhatása, hogyha valaki sokat hallgatja, akkor becumizza, és eltér az úttól. És ennek a gyökere, ennek a képmutatásnak az 1 Timóteus 4.1-ben van benne, hogy hittető szellem áll a háttérben. Nagyon sokszor van visszagőzolás arra, hogy jaj, ez az igen nekem szólt, ez az üzenet nekem szólt, úgyhogy majd valahonnan egyszer csak előjön, hogy ez engem igazított meg. Persze ugye akkor hasznos el, hogyha nem csak meghallgatja, és feledékeny hallgatója az igének, az illető, aki benne van ebben a cipőben, hanem a kiigazítást el is végzi az életében. Még amit felírtam ide, hogy múltkor is már elhangzott az, hogy pásztorok panaszkodtak az előjáróinknak, hogy hát, akik eddig a barátaink voltak, eddig a közelünkben voltak pásztortársak, mindenki elhagyott. És emlékeztek a válaszra, ugye, ami nagyon ütős volt, hogy Santos pásztor így mondta szó szerint, hogy ez mind a te bolond beszédet miatt van. De a bolond beszéd pedig a bolond gondolkodásból származik. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy a környezetében az eddigi kör megváltozott, más a kapcsolat, akkor megint csak az ige tükrét szükséges elővenni és megvizsgálni, hogy én mibe változtam meg. Mert az ő változásuk valószínű az én változásomnak a következménye. Alleluja. Köszönjük az Úrnak az igéjét, mert az ige az építés fölemel. Ima kérésetek. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk előd. Háladással, magasztalással, dicsérettel, és köszönjük, atyám, az igaz voltunkat, és köszönjük, hogy ilyen tiszta szívvel, tiszta állapotban a Szent Színed elé tudunk járulni. Be tudunk lépni a te jelenlétedben, nagy gyorsosággal. Köszönjük, Uram, hogy az imáink kedveselik előtted, azokat megválaszolod, azokat betöltöd dicsőségesen Jézus Krisztusban, feljebb, mint elképzelnénk. Köszönjük, Uram, a te jelenlétedet, az érintésedet. Hálát adunk, atyám, hogy Jézus Krisztusban együtt uralkodunk, és a krisztusi hatalommal, a bennünk levő Júda oroszlán erejével ellene megyünk a sötétség erőinek. Talpunk alatt tartjuk a fejedelmségeket, a hatalmasságokat, ez élet sötétségének, világgyűlölet és a gonoszság szellemi magasságban. És kijelentjük, hogy az ellenségnek egyikünkben sincs semmije. Ezt értjük a gyülekezet tagjaira, a szeretteire, a hozzátartozókra, a környezetükre. És kijelentjük, hogy az ellenség egyikünkre sincs semmilyen káros, gonosz befolyással és ráhatással. Kihirdetjük, hogy az ellenségnek nincs törvényes hatalma a szentek felett, mert a szent vér védelmét élvezik és oltalmát élvezik a Jézus nevében. Köszönjük a győzelmet, amire elhívtál, atyám. Kérjük, drága Szent Szellem, töltse bennünket a szent olajat, és kihirdetjük, hogy a kiáradó kenet megtör minden igát, minden korlátot ledönt a Jézus nevében az életünkben. Kihirdetjük, hogy a kenet oly mértékben beolajoz mindannyiunkat, hogy az ellenség nem tud fogást találni rajtunk. És köszönjük, hogy a Szent Szellem áradata pedig valóságba hozza Isten álmait az életünkkel kapcsolatban, a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a látogatásaidat, a közléseidet, a szeretetedet, mi is viszont szeretünk téged, és fogadjuk az örömolaját, a könnyebbség olaját, és ezt is kiárasztjuk mindazok felett, akik a köpönyegünk alá tartoznak a Jézus nevében. Hálát adunk, atyám, hogy az előttünk álló ügyek, feladatok a te kezedben vannak, és mindezeket a te szent időzítésedhez és a szent tervedhez kötjük. Elét húzzuk, atyám, Ádánd és Jut július 8-ai sétáló evangelizációs szolgálatát. Köszönjük, hogy munkálkodsz a Szent Szellem által, a szolgálóangyalok serege által, mi pedig megkötjük a sötétség minden erejét, és a talpunk alá vetjük, megkötjük az ellenállás szellemét, megkötjük az igével hadakozó szellemet a Jézus nevében, és nyitott szívet rendelünk az ádándiak és a judiak számára. Levágjuk a sötétség leplét a szemükről, és követeljük a szabadulásukat, a gyógyulásukat, az üdvösségüket, és hiszük, hogy nem tudnak ellenállni a Szent Szellem vonzásának, a szolgálóangyalok invitálásának, hanem bejönnek a te jelenlétedbe, a te királyságodba, és ott növekednek a Jézus nevében. Atyám, a függőségben levőket hozzuk eléd, hálát adunk, hogy te munkálkodsz az ő szabadulásukon, és megnevezzük az alkohol szellemét, a kábítószer szellemét, a nikotin szellemét a Jézus nevében. Név szerint ezeket felszólítjuk, hogy hagyjanak fel a tevékenységükkel, és távozzanak azok életéből, akik a köpenyegünk alá tartoznak, a családtagok életéből ezt távozzon, illetve akik imád kértek ezzel kapcsolatban, azokat is ide soroljuk a Jézus nevében. Kijelentjük, hogy az ellenségnek nincs felettük hatalma, az ellenségnek nincs bennük semmilyen a Jézus nevében. A függőséget a talpunk alatt tartjuk minden formájában. Hálát adunk, Atyám, az anyagi ellátásért a szentek életében. Köszönjük, hogy te bőséggel megteríted az asztalunkat, anyagi bőséggel látsz el, és hálát adunk, Atyám, hogy munkálkodsz azon, hogy egy nagyobb járművel rendelkezzünk annak érdekében, hogy amikor alkalmakra megyünk, ima konferenciára megyünk, akkor többen elférjünk, és többen tudjunk menni egyidejűleg a Jézus nevében. És hiszük, Uram, hogy ez a kérés sem olyan túl nagy, hogy a mennyben kialudjanak a fények. Mert számodra nincs nagy, nincs lehetetlen, és nincs nehéz. Amen. És látod, Atyám, a szívünk kívánságát, mert ez mindannyiunk szívűnek a kívánsága, hogy egy ilyen lehetőséggel rendelkezzünk. A képmutatással kapcsolatban megkötjük a hittető szellemet a szentek életében, és azok életében, akik a szenteket körülveszik, azok életében. Megkötjük ezt. Megparancsoljuk, hogy állítsa le a gonosz munkáját a szentek életében, ami a szentek irányába mutatna, és hagyja el őket végérvényesen a Jézus nevében. Mert Krisztus nevében hatalmunk van. A Szentvért hívjuk segítségül, és megállítja a gonosz munkáját. Az ajtófélfákat megkenjük Szentvérrel, a szemöldökfát, hogy az ellenség ne tudjon bemenni a felség területekre, és ne tudjon pusztítani az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Atyám. Hálát adunk a létszámbeli növekedésért a gyülekezetekben, a környékbeli gyülekezetekre kiterjesztve ezt. És köszönjük, Uram, hogy nyitott szívet, halló fület, látó szemet adsz a hallgatóságnak, hogy megértsék a te üzenetedet, és az alapján járjanak, abban a világosságban járjanak. Kijelentés, bölcsesség, tisztálátás szellemét árasztjuk ki mindazok felett, akik a köpönyegünk alá tartoznak, illetve a környéken levő szolgálatok felett is a Jézus nevében. Nyitott szívet, halló fület és látó szemet rendelünk. És éjséget szólunk, hogy kívánják a szellemi jeledelt, hogy növekedjenek szintről szintre, hitről hitre, és mind nagyobb áldást tudjanak birtokba venni abból, ami Krisztusban megadatott a Jézus nevében. Amen. 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 Kézrátétel szolgálata következik. Isten gyógyító szándéka jelen van. Várunk benneteket a gyógyító sorban. Isten gazdag kegyelmét árasztjuk rád a Jézus nevében. Teljes, tökéletes épséget, szabadulást szólunk feletted a Jézus nevében. Kihirdetjük az épségedet. Köszönjük, Atyám, a te gyermeket, hogy áldott Krisztusban. Az áldások teljesége nyilvánulja meg az életed minden területén, a szolgálatodban, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekeid életét a Jézus nevében. Ragadjad meg a kegyelmet bőséggel. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. És tedd szabaddá ezeket a drága szenteket. Köszönjük, Uram, az ő életüket, az odaszánt szívüket, és az áldásunk teljességét, amely felettük van. Ragadjátok meg hittel a Jézus nevében. Amen. A Jézus nevében vedd birtokba az áldások teljességét, és vedd birtokba a túláradó kegyelmet. Jó? Jézus nevében szólunk a hegyhez, a fül problémához, a fül panaszhoz, hogy távozzon, ugorjon a tengerbe a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet, a túláradó kegyelmedet a gyermeket felett, a szolgálata felett. Növekedés szólunk minden területen a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét, ragad meg a túláradó kegyelmet, ragad meg az áldások teljességét, és járjatok abban a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekeid életét, ragadjátok meg bőséggel a túláradó kegyelmet, a gazdag kegyelmet, és járjatok ebben az életetek minden napján. Köszönjük a helyreállítás Istenének a látogatását. Dicsérünk és magasztalunk téged, Atyám, és áldjuk a Te szent nevet. Minden dicsőség a Tiéd, Uram. Minden hegy elmozdul a utakból a Jézus nevében. A tenger megveti magát. Köszönjük, Uram, a kegyelmet, a túláradó kegyelmet, ami utat nyit, és utat enged a Jézus nevében. Amen. 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 Drága mennyi atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszönjük a Te gazdag kegyelmedet. Köszönjük, Atyám, a jelenlétedet, az érintésedet. Köszönjük a kereszt bevégzett művét. Hálát adunk, Atyám, a gyógyulásokért, a szabadulásokért, az áttörésekért, az ellátásért. Köszönjük, Uram, hogy itt vagy velünk. Köszönjük a Te érintésedet. Köszönjük, hogy lakozhatunk a Te tornácodban. Hálát adunk a drág kenetért, ami árad és árad. És amikor a testekbe behatol, kivezeti a hazug tüneteket, a problémákat, az elváltozásokat megszünteti. Köszönjük, Uram, hogy a textildarabok által a kenet eljut az otthonokba, úgy, ahogy a bibliai időkben is volt ez. Téged magasztalunk, Uram, és Téged dicsérünk. Köszönjük, Atyám, a gyógyító szándékodat, amit hitáltal vehetünk el, és köszönjük a teljes körű megváltást. Kihirdetjük, hogy mi gyógyultak vagyunk Krisztusban, áldottak vagyunk Krisztusban, gyarapodást nyertünk Krisztus sebei által a Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönjük az Úrnak a megnyilvánuló jelenlétét. Pesti összefoglaló következik. Előző vasárnap a közel van hozzád az ige című tanítás hangzott el. A bevezetőben, amire az Úr a figyelmemet irányította, épp egy fiatal pár egybekeléséről tett Erzsébet bejelentést, és a Hitszavával kijelentette, hogy minden kapcsolat ebben az évben rendeződik, tehát a házassági formát öltik fel, mert a szívükben kinyilatkoztatást kapnak, és a tökéletes akaratáról. Amikor az ige megszólal, az életet hoz. Kétféle megigazulásról beszél a Biblia. Az egyik az Istentől eredő, kegyelem általi, a másik pedig a cselekedetek általi. Tudjuk, hogy azzal semmire nem jutunk, hogyha cselekedetek által próbálnánk megigazulni. Viszont a hitből és a kegyelemből eredő megigazulás az garantáltan sikert hoz. Három nagy részre lehet felosztani az előző vasárnapi tanítást: a hit beszéde, a hit törvénye és a hit szelleme. Az első a hit beszéde, ami a szánkban és a szívünkben van. És így tudjuk érvényesíteni a megigazultságunkat, hogyha azt kimondjuk. Kimondjuk, hogy Isten igazsága vagyunk Krisztusban. És ezen cselekedetek nem tudnak változtatni. Isten mindig javunkra cselekszik, és öröme lesz benne, hogyha ránk tudja árasztani az áldásait. Gondoljuk el, hogy a szülők azt szeretik, és abban lelik az örömüket, hogyha a gyermeküket mindig elhalmozzák a legjobb dolgokkal. Az áldások közelebb vannak hozzád, mint gondolnád. Ezt ne felejtsd el. Úgyhogy közel van hozzánk az autó is. A kis busz. Az 5 Mózes 30.19-ben van egy ige, ami pontosításra került kijelentés által. Az ige úgy szól, hogy bizonságul hívom ellenetek a mennyet és a földet. Ennek a pontos változata úgy hangzik, hogy bizonságul adom bennetek a mennyet és a földet. Mert Isten nem dolgozik ellenünk. Ezért pontosan ez a vers így szól, hogy bizonságul adom bennetek a mennyet és a földet. Tehát nem ellenetek, hanem bennetek. Időnként belekerülünk megpróbáltatásokba, és egy ilyen helyzetben választási döntés előtt állunk. Tehát választanunk kell, vagy a rossz jelentést választja az ember, amikor megkapja az orvosi leletet, vagy az életben hisz, ami az igéből származik. Az életben hisz, ami gyakorlatilag a szánkban és a szívünkben van, amikor kimondjuk az igét. Ragaszkodj az igéhez, mert az határozza meg az életünknek a hosszát. Hogyha együttműködünk az igével, akkor az valóra válik. Isten elküldte az igéjét, nekünk az a dolgunk, hogy befogadjuk, átvegyük, mint egy csomagot a postástól, és ez meg fogja az életünket gyökeresen változtatni. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az ige a legfelsőbb hatalom az életünkben. Mondjuk el együtt, ez nagyon jó. Az ige a legfelsőbb hatalom az életemben. Amen. Ahhoz, hogy együtt tudjunk működni Istennel, az egy hit munkát igényel. És a hit munka által járhatunk abban, amit ő elrendelt a számunkra. Azokban a tervekben, azokban az áldásokban. Azt is le kell szögezni, hogy a vallásoskodás mögött nincs hit. Tehát, hogyha valaki vallásoskodva tesz dolgot, imádkozik, vagy adakozik, vagy bármi mást, az mögött nincs hit, és nem is fog működni. Alapvető dolog az, hogy hinni kell Isten létezésében. És a vers úgy folytatódik, ugye, hogy megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Tehát Isten után kutakodni kell, és ehhez le kell ásni az ige mélységébe. Isten először a jelenlétével ajándékoz meg. A továbbiakban pedig a megnyilvánult jelenlétében vannak a szellemi ajándékok. És mint az előbb említettem, ma egy megnyilvánult jelenléte volt megtapasztalható. A másik a hit törvénye. Ez valójában az Istentől való megigazulásnak a törvénye. Mint tudjuk, Isten a fiát engesztelő áldozatul rendelte a számunkra, hogy mi szabadok lehessünk, igazak lehessünk, hogy újjáteremtse a szellemünket. Aki hisz Jézus elvégzett munkájában, és ezt megvallja, azt Isten igaznak nyilvánítja. Tehát így jön az újjászületés, és így jön a megigazulás, hogy kimondjuk a szánkkal a Krisztusba vetett hitünket. Ne felejtsd el, hogy a szent vér feletted van, és te igaz vagy. Pont. Punktum. Az üdvösség alapköve az, hogy szívvel hinni és szájjal megvallani Jézus Úr voltát. Hogy Jézus Úr az életed felett. Ezt írja le a Római Levél 9. fejezete. A hit beszédét kell alkalmaznod, hogy a hit törvényét működésbe tud hozni. A hit beszéde az, hogy szólom az igét. Mert a szívemben van, és a számon fog kijönni, ha megnyitom. És a hit törvénye pedig így lép működésbe, hogy szólom az igét. Hogyha a szádban van az ige, akkor másképp fogsz látni dolgokat, megváltozik a látásmódod. Hasonlítani fog Isten látásához a látásod. És a gondolkodás is így elkezd átalakulni. Meghatározza az életünket az, hogy miről gondolkodunk. Mert amiről gondolkodunk, az fog kijönni a szánkon. Ezt nem egyszer hallottam Pesten, hogy ha valaki beszélget egy másik keresztényel, előbb-utóbb kiderül, hogy miről gondolkodik. Nem is kell túl sokat beszélni vele. Mert a szavaink elárulnak bennünket. A szavaink pedig a gondolatainkból származnak. A szavaink a gondolatainkban gyökereznek. A gondolatainkat uralni kell. És ezt te magad tudod csak elvégezni, senki más. Pásztor legfeljebb tanít és rávezet helyes utakra vagy megoldásokra. De mindenkinek magának kell uralni a gondolatait. Hogyha folyton az igén gondolkodsz, akkor kapsz egy szellemi vezetést. És ez alapján fogsz cselekedni. Tehát ahogy a Szent Szellem vezet, bizonyos dolgokban az alapján fogsz cselekedni. Lesz egy irányított gondolkodás módod, és ez az áldásokhoz fog elvinni. Harmadik témakör volt a hit szelleme. Ne felejtsétek el, hogy Isten a te oldaladon munkálkodik. A te részed viszont a hit törvényét működtetni, és a hit szavát szólni. Mert így fog gyümölcsözni. Megkaptad a hit szellemét, amely munkálja a hitedet. És ez gondoskodik majd a gyümölcs termésről. Az igének van egy körforgása. Kimondjuk, ezzel a saját szívünkbe is bevetjük, és ezek valóságot fognak ölteni. És hogyha a Szent Szellem ráfekszik a megvallásaidra, a szavaidra, a rendeleteidre, amit elrendez, az valóságot fog ölteni. Isten elvárja, hogy a hitünk alapján győzelemre jussunk. A hit szelleme egy kincs bennünk, és ezt működésbe hozva meg tudjuk változtatni a saját életünket. Nagyon fontos látni azt, hogy a hitnek ugyanazon a szelleme munkálkodik Istenben, és a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk. Tehát amire Isten képes, a hitünk által mi is képesek vagyunk. Csak még növekednünk kell egy picit bizonyos területeken. A hit sohasem egy állandó, egyenes vonal. A hit szinte naponta hullámzik, mert különböző hatások érnek bennünket. Ezen belül bizonyos területeken a hit valakinél magasabb, mondjuk az anyagiakban, más esetében a gyógyulásnál magasabb a hite, vagy bármi áttörésben. Tehát a hit sohasem egyforma. A te elhatározásod az, hogy miről gondolkodsz. És az előző havi ságvári újságunkban is ott volt ez a gondolkodásról szóló kis tanítás. Még egy nagyon fontos dolog. Lázár sírjál. Jézus kiadta a parancsot, hogy hengerítsék el a követ. Vajon Jézus nem tudta volna akár természet feletti erővel elhengeríteni ezt a követ? Vagy természet feletti módon Lázárt a kövön keresztül áthozni? Minden bizonyal meg tudta volna tenni. De erre azért volt szükség, hogy azok az emberek, akik ott álltak Lázár sírjánál, ilyen módon kinyilvánítsák a hitüket. Mert hittek abban, hogy Jézus fel tudja Lázár támasztani, annak ellenére, hogy 4 napos volt már. Ez egy nagyon jó kép. Ez egy nagyon jó kép ahhoz, hogy a hitünket mi is ebbe ki tudjuk árasztani. Hogyha te hitben kilépsz, hasonlóképpen a kő elgördítéshez viszonyítva, vagy hasonlítva, akkor Jézus tud cselekedni a te életedben is. Ez az üzenete ennek a kő elhengerítésnek. Tehát meg kell tenni egy bizonyos hitlépést ahhoz, hogy Isten meg tudja tenni az ő részét. De az első lépés a miénk, a hitlépés. Köszönjük, Uram, a nyitott szíveket, a halló füleket. Van-e valamilyen bizonyságotok, kijelentésetek, megvallásotok? Még egy igét az Úr eszembe hozott a képmutatással kapcsolatban, hogy Barnabást is ugye megtévesztették ezzel, és elsodródott a helyes útról, hogy a példabeszédekben van egy ige, amely azt mondja, hogy sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Tehát minél többet beszél az ember, órákat, fél napokat, annál több esélye van arra, hogy valamit elhibáz. Vagy rosszul szól, ugye? Mert hát nem csak a cselekedeteinkkel tudjuk elvéteni, hanem a szavainkkal is. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szeretünk benneteket. Jövő héten várunk vissza. Záró énekünk következik.
Kegyelem egy ajándék!